Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
2020. február első napján, szombaton délben nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hölgyeim és uraim, önök most a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összebont különkiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Ha megnézzük országunk nemzetiségi összetételét, rádöbbenünk arra, hogy itt Erdélyben is egy igencsak színes közösség él együtt. Vannak, akik számbéli többségben vannak, akik kevesebben, de ez sokszor a történelmi helyzet és a gyermekvállalási kedv függvénye. A leghelyesebb Erdélyt egy több nemzetiségi országrésznek nevezni, ahol minden nemzet a saját kultúrájában él, ezt próbálja ápolni, védeni és másoknak bemutatni. A magyar kultúra napja januári megemlékezése felhívja a figyelmünket a velünk élő nemzetiségekre is. Rádiónk hullámhosszain több nemzetiség is bemutatkozott már előbbi műsorainkban. A magyar kultúra napja kapcsán a magyar kultúráról volt szó. A mai nap azonban az erdélyi örmény és az örmény kultúráról beszélgettünk.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Puskás Attila tanár, egyházügyi referens, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Attila, jó napot kívánunk! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió minden kedves hallgatóját.
Tanár úr, sokan együtt emlegetik az örményeket és a zsidókat. Első kérdésünk tehát, hogy kik is az örmények?
Nagyon jó kérdés, ugye, hogy együtt emlegetik az örményeket a zsidókkal, hiszen, sőt a görögökkel is, hiszen mindhárom nép Erdélyben élt, él még valamilyen formában. A görögöket ugye leszámítva, hiszen viszonylag kevés görög kereskedő él már Erdélyben. Nagyon jó őket együtt emlegetni, hiszen mind a három nép kereskedő nép volt, és azt lehet mondani, egy kicsit kisarkított jellemzés is az, amit hallhatunk olykor róluk, hogy hát igen, ezek kereskedő emberek, mert ez a három népcsoport nem csak kereskedéssel foglalkozott, inkább a kereskedés révén váltak ismert, hiszen mindannyian tudjuk, hogy jó kereskedőként meghatározták az erdélyi társadalom életét, gazdaságát, és így tovább. És hát van is egy vicces mondás, Alexa Ferenc örmény kutató, egyházi ember írja, hogy három keresztényt egy zsidó, három zsidót egy görög, három görögöt egy örmény sakban tartani képes. Tehát ez fejezi ki a kereskedői képességeket, persze ezen lehet vitatkozni. A lényeg az, hogy ezek a népek itt éltek, és nagyjából kereskedők voltak, hiszen nem vehettek részt a nemzet ügyeiben, nem tanulhattak a kezdeti időkben, közügyeket nem vállalhattak, tehát egyetlen lehetőség, hogy itt éljenek, a kereskedés volt. Na de hát kik is az örmények? Az örményekről annyit kell, hogy illik tudni, hogy a Kaukázus népei közé tartoznak, és hát a Szent hegyük, mind a székelyeknek a Hargita, az örményeknek az Ararát hegy, és hát a hagyomány szerint Haik, aki egy legendás hős volt, és nem volt más, mint Noé dédunokája, Krisztus előtt 2493-ban alapította meg azt a birodalmát, amelyet örmény ma is Haik országának, Hayastannak hívnak. Most az archeológiai kutatások szerint az örmény nép az indo-európai népek utolsó vándorlásának idején alakult ki, a Krisztus előtti 9-6. Században. Herodotosz a frigek rokonaként emlegeti, melynek keleti vándorlása a frig birodalom bukása idejére tehető, tehát körülbelül Krisztus előtt 676-675-re. Most ennél sokkal biztosabb is számunkra lényegesebb adatokat ismerünk az örmény nép megkeresztelkedésének idejéből, És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus, miután meghalt, feltámadott és a mennybe ment, szétküldte apostolait a világba, és két apostol került az örményországi területekre, tehát a Kaukázusra, Szent Bertalan és Tádé apostolokról van szó, akik tehát már az első században hirdették itt a kereszténységet, és hát vértanú halált is haltak. Tehát az örmény kereszténység erre az időre vezethető vissza, pont úgy, mint Rómában Szent Péter, a Kaukázuson ott volt Szent Bertalan és Tádé. És ilyen értelemben az örmény egyházat nagyon sokan apostoli egyházként emlegetik, tehát nem ortodoxokról beszélünk, hanem örmény apostoli egyházról. Ezek azok, akik Bukarestben élnek a Kárpátokon túl, tehát nem az erdélyi magyar örményekről van szó, akik később katolizáltak és örmény katolikusok. Tehát örmény apostoli, viszont van egy örmény gregorián megnevezése is az egyháznak, hiszen az örmény egyház kialakulása tulajdonképpen világosító Szent Gergely nevéhez kötődik, aki az örmények Szent István királya, hiszen ő keresztelte meg kicsitől nagyig, főúrtól egyszerű emberig az örmény népet. És hát ez úgy történt, hogy ez a cézáriai Kappadókiában található település, Kajzárinak hívják jelen pillanatban, Törökországban van. Ő missziós püspök volt azokon a területeken, és próbálta megtéríteni a népet, a királyt, aki természetesen nem hallgatott a szavára, és hát börtönbe is vetették Gergelyt. Hosszú-hosszú ideig, 13 évig egy sötét mély veremben raboskodott, egy Horvi Ráb nevezetű kolostorban, tehát most már kolostor, akkor egy citadella börtön volt, és a királyt később meggyógyította betegségéből, semmilyen más vallás papja nem tudta meggyógyítani, de világosító Gergelynek sikerült ez Krisztus erejével, és így harmadik Tiridát örmény király, miután meggyógyult, egész háza népével felvette a kereszténységet, és emiatt számítjuk, és ez egy nagyon fontos dolog tudni mindenkinek Erdélyben is talán, hogy az örmény nép a világ legelső keresztény népe. Tehát nem azt jelenti, hogy nem voltak azelőtt keresztény közösségek a világon, de mint nép mindenki, tehát aki a királyságához tartozott, kicsitől nagyig mindenki keresztény lett. Ez 301-ben vagy 313-ban történt, tehát mindenképpen még a római, milánói ediktum előtt, annak idején, de mindenképpen a kereszténység államvallását tétele előtt Rómában. Most ez egy nagyon fontos dolog, ugye mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy Rómában, a Vatikánban egy magyar kápolna van, hiszen a Szent István idejére vezethető vissza, mint zarándokhely, de az örményeknek is van egy világosító Szent Gergely szobruk a Vatikánban, nem mindenkinek engedi meg a szentszék, hogy szobrot állítson a Vatikán területén, hiszen kicsi is, és meg kell nézni, hogy ki kerülhet úgymond oda. A lényeg az, hogy az örményeknek itt van egy világosító Szent Gergely szobruk, ami utal arra is, hogy hát igen, ez egy óriási történelmi tett volt, hogy egy ilyen nép megkeresztelkedik a IV. Században. Tehát mindenképpen a kereszténység az, ami az örménységet örményé teszi, és hogyha most örményekről beszélünk, akkor nem lehet kereszténység nélkül ezt megtenni, még akkor is, hogyha ezt a népet a kereskedéshez kötjük. És hát ez nagyon fontos volt a kereszténység, mert ez tartotta meg az örménységet. Kezdve már az 5. századtól, amikor az iráni szasszanidák ellen kellett harcolni, amikor legyőzték az örményeket, megszüntették országukat, ketté darabolták Bizánc és a Perzsa Birodalom között. Őket megtartotta az, hogy az első időben, miután Mesztrop Másodott, ez egy tudós pap volt, megalkotta az ABC-üket, az első tettük az volt, hogy leforították a Bibliát, és azonnal iskolákat alapítottak, ahol írni, olvasni és szentírás ismeretre, szeretetre tanították meg a gyermekeket, embereket, és ez a kulturális forradalom tette lehetővé azt a kulturális autonómiát, ami alapján az örménység túlélte a mártíriumot, hiszen az örmény népnek a története, a mártírium története, hiszen muzulmán keresztény frontország határon található egy keresztény frontország, és védi a kereszténységet, és azért van az például manapság is, hogy az örmények inkább Oroszország felé húznak, mert hát az a keresztény háttér körülöttük, persze ott vannak a grúzok is még, de az sokkal kisebb és gyengébb gazdaságilag is, és a nagy muzulmán tengerrel szemben védik a kereszténységet, és védték több évszázadon, ezer éven keresztül, tehát ezt jó tudni az örményekről.
Tovább lépve, mit kell tudni az örmény zenéről, Örményország művészetéről, építészetéről, és ezeknek van-e hatásuk Erdélyre?
Most az örmény zene, hát úgy tudom, hogy ismeri mindenki Aram Hacsatúriánt, vagy Sán Aznavúrt. Ők tulajdonképpen hát örmény származásúak voltak, de az örmény zene nem úgy jelenik meg, ugye, mint örmény népzene, viszont örmény népzenei elemek jelennek meg az ő munkájukban. Ugyanúgy, mint Kodály, Bartók feldolgoztak bizonyos örmény elemeket, és hát örmény, úgymond klasszikus zenét alkottak, vagy hát sanzon énekeket énekelt Aznavúr is. Visszatérve az örmény zenére, azt kell tudni, hogy ez nagyjából egyházi zene, és korális ének, tehát kórusművek vannak, nagyon, tehát sajátos hangzása van ennek a zenének, és valahogy úgy kell elképzelni ezt az egyházi zenét, mint a római katolikusoknál van a gregorián ének. Na most az örményeknél ez az úgynevezett saragán, tehát ezek szigorúan liturgikus naptárhoz kötődő énekek, amelyeket aztán később az örmény bárdok, akiket mi trubadúrnak nevezzük, feldolgoztak és énekeltek. Na most nyugatot jellemzi ez a népzen és a klasszikus zene közötti szakadék, de Örményországot ez a szakadék nem érintette. Tehát én ezt szeretném kiemelni, hogy alapvetően ez egyházi zenét jelentett, és nincs az a népzenei kultúra, van persze népzene, de alapvetően a zenét a kolostorokban az egyház művelte, és hát Erdélyben azt kell tudni, hogy nagyon kevés népi ének van, viszont nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy 380 éve itt élnek Erdélyben az örmények, és hát nagyjából ugye identitás szempontjából kettős identitással rendelkeznek, de a zenét, az egyházi zenét annak ellenére, hogy egyáltalán nem értik, hogy mit énekelnek, de azért éneklik a templomban. Tehát az örmény miatyánkot a gyergyói szamosújvári templomban még a gyerekek is tudják, és persze tudják, hogy mi az, hogy mit jelent a miatyánk, de nem értik a szavakat, és sok más énekről van szó. Tehát alapvetően ezt az egyházi zenét szeretném kiemelni, és hogyha valaki Erdélyben örmény zenét szeretne hallani, annak ajánlom, hogy látogasson el egy örmény szentmisére. Néha van Marosvásárhelyen is, de Gyergyóban, mint említettem, Szamosújváron, Erzsébetvároson, Szépvízen szokott lenni örménymise. Na most nagyon érdekes az örmények hangszere, amit már többen ismerhetnek Erdélyben, hiszen már hallották a dudukot. Ez a duduk egy tulajdonképpen az oboához vagy tárogatóhoz hasonló sárga barackfából készült hangszer, aminek nagyon szép, jellegzetes hangja van, különféle hangzású, AC hangzású duduk létezik, és hát Marosvásárhelyen létezik erdélyi, tulajdonképpen a magyar örmény közösségek egyetlen dudukja, illetve kettő darab is most már, és a dudukosunk Domokos, az Állami Filharmónia zenésze, tehát ő tudja ezt megszólaltatni. Na most az örmény zenéről lehetne még beszélni, hiszen az örményeknél is voltak trubadúrok, és hát a leghíresebb örmény trubadúros nem más, mint Saját Nová, aki az 1700-as évek elején élt, és Térthegedűn, Kamáncsán kísérte dalait, és ezt azért emelem ki, mert a lantos örmény trubadúr költészet századok megelőzte a francia és német testvéreit, eredeti egyszólamú, esetenként zümmögő hanggal, a nyugati fülnek néha szokatlan harmóniával szól. Tehát ezt azért emelem ki, mert úgy a zene, mind az építészet és a művészetekben is az a keleti kultúra, a kaukázusi örmény kultúra századokkal megelőzte a nyugati kultúrát. Tehát, hogyha zenéről beszélünk, vagy akár az építészetről, a gótikáról, hogyha beszélünk Nyugat-Európában, ennek az őse, és itt zenéről is volt szó, megtalálható az örmény művészetekben, és ha már az építészetet emeljük ki, tipikusan sajátos örmény stílusban épült templom Erdélyben nincs, viszont ha elmegyünk Moldvába, Hanzsigadárba, vagy elmegyünk a bukaresti örmény templomba, az tipikus örményépítésű templom, egy kicsit úgy a gótikát, ha ismerjük, tehát a formája ez hasonlít. Viszont nagyon érdekes az örmény kőkeresztek története, amiről már volt szó, ha jól tudom, és meg is ismerhetjük az örmény kőkereszteket, ami jellegzetes örmény ábrázolási forma, hiszen abban az országban, Örményországban a fa igencsak ritka, kőországnak nevezzük Örményországot, és a kőkeresztek tulajdonképpen is sztélék, amik az utasoknak jelölték az utat, és mutatták az utat, tehát ezeket a sztéléket díszítették ki keresztmotívummal, és ennek egy nagyon mély teológiája van, egy nagyon mély története, hogy azok kivirágzott keresztfához hasonlítanak, hiszen Jézus nem csak hogy meghalt a kereszten, de utána feltámadt, és a kereszténység az életről, a krisztusi örömökről, vidámságról kellene, vagy kell szóljon, és sokkal fontosabb a pozitív elem a kereszténységben, mint a negativitás vagy a bűn, amiből ugye meg vagyunk váltva. Na most, tehát ezeket a hacskárokat, kőkereszteket Erdélyben is meg lehet tekinteni. Gyergyószentmiklóson állítottunk 2017-ben egy kőkeresztet, de tudomásom szerint a csíkszeredai temetőben is látható egy. Tehát az építészetet meghatározták mindenképpen ezek a kőkeresztek, és maga a templom építészet, ami hatott az európai építészetre. A művészetekre visszatérve nagyon-nagyon fontosnak találom a biblia fordításokat és a miniatúrákat. Hogy állunk jelen pillanatban a kéziratokkal? Ugye tudjuk, hogy rengeteg kéziratot, ókori iratot gyűjtöttek össze Alexandriában, az alexandriai könyvtárban, ami elpusztult a 7. században. Na most nagyon érdekes az, hogy az örmények, mivel már a korábbi időben a írásukat létrehozták, lefordították a Szentírás, de emellett lefordították az ókeresztény írók műveit is, és ennek köszönhetően Örményországban, hát fordításban, de megtaláljuk Origenész, alexandriai kelemen munkáit, ami a nyugati keresztény gondolkodás alapját is képezi, és hogyha nem lennének meg ezek a kéziratok, akkor ezekről nem tudnánk semmit, hiszen ott Alexandriában elpusztultak. Most ezeket a kéziratokat azóta természetesen lefordították a világ nyelveire, és hát Örményországban, Jerevánban, a Máténádárán könyvtárban őrzik, ami a világ egyik leggazdagabb középkori kézirat és könyv letéteményese, és nagyon széleskörű témákat fog át a történelemtől, a filozófián, az orvostudomány, irodalmon keresztül, művészetekről, történelem kozmográfiát tartalmaz örmény és sok más nyelven is. Összesen 17 ezer kézirata van, és 30 ezer egyéb dokumentumot tartalmaz, és hát több mint 2000 nyelven elérhetők ezek a dokumentumok, és hát maga a gyűjtemény egyik legszebb hát darabja az Ecsmiadzini evangélium 989-ben íródott, és a Munyi evangélium 1060-ból. Egy másik kiemelkedő kézirat az 1200-as években írt Musi homiliák, ami egy 27,5 kilós könyv, 603 borjúbőr pergamen lapot tartalmaz, és az örmény genocidium idején két örmény nő találta meg egy elhagyott kolostorban, és az Oszmán Birodalomban az első világháború az örmény népirtás idején, tehát 1910-es évek közepén, és hát olyan nehéz volt, hogy nem tudták elszállítani, egyik részét elrejtették ott, másik részét magukkal vitték, egy ruhába csomagolva, majd Grúziába került ez a megmentett darab, egy tiszt, lengyel tiszt rátalált viszont az első elásott felére, eladta egy tisztnek Grúziában, és végül Örményországban a két rész így egyesült, tehát csodával határos módon megmenekült ez a világörökségi kincs, a Musi homiliák könyve.
Hogyan kerültek Erdélybe az örmények, és miért pont itt állapodtak meg, miért nem mentek tovább?
Mehettek volna tovább is, de Erdély egy befogadó ország volt, és itt nagyon jól érezték magukat, hiszen őket Erdélybe hívták, az volt, hogy itt maradjanak, és a kereskedésükkel, hát gazdaságilag erősítsék, felemeljék azokat a stratégiai pontokat, amelyeket Apafi Mihály fejedelmünk kijelölt számukra, hiszen az örmények tömeges betelepedése Apafi Mihály idejére tehető, tehát az 1600-as évek második feléről van szó, ami természetesen nem jelenti azt, hogy itt ne éltek volna örmények már a korábbi időkből, hiszen a Kárpát-medencében, amint tudjuk, már a 13. századtól éltek örmények, sőt a második században természetesen a római hadseregben is voltak örmények, de a 13. században, 1244-ben Béla királyunk adományozott nekik egy kiváltságlevelet, amelyben el is ismerte Esztergom mellett az úgynevezett Terra Arminorum kolóniát, de Nagyszebenben, ami ugye szintén határzóna volt, a 15. századi Talmács központtal létezett egy örmény püspökség, és az örmények jelenlétéről tanúskodnak olyan település nevek is, mint Örményes, Örményszékes, Mezőörmény. Na most a tulajdonképpeni betelepedés, amint említettem, az 1600-as évek elejére tehető, amikor hát több hullámban érkeztek örmények Erdélybe, és hát nagyjából a Kárpátok Erdély felüli oldalán telepedtek le, tehát hogy kerültek a Kárpátok túls oldalára. Az ezres években, 1000-től 1300-ig több csapás is érte Örményországot, földrengésben elpusztult fővárosa, amit már azt korábban a bizánciak támadtak, a szeldzsutörökök raboltak ki, Áni az 1001 templom városa elpusztult, és emiatt több örmény vándorútra kelt, és így aztán Lengyelország, a korabeli Lengyelországon, tehát Lembergen keresztül, ami egy nagyon fontos központ volt a vándorlás idején, kerültek Moldvába, mint kereskedők, megalapítva számos moldvai várost, Botoszánsán, Szucsáva, Vászlúj települések köthetők az örményekhez, és onnan aztán kerültek át Erdélybe, amint említettem, az 1600-as évek elején elsősorban kereskedés céljából, és hát tudjuk azt, hogy Apafi Mihály egy nagyon jó stratégiát alkalmazott, amikor megjelölte azt, hogy igenis az örmények a Beszterce központtal, de alapvetően a Székelyföldön telepedjenek le, amit gazdaságilag fel kellett lendítsenek, és hát így kaptak kifejezetten letelepedési és kereskedési engedélyt Besztercén, majd Gyergyószentmiklóson, Szépvízen és a Kézdivásárhelyi Kantában, ami ugye, hogyha térkép előttünk van, jól látható egy északról dél irányba tartó vonal, és hát itt éltek, itt gyarapodott az örmény közösség, és természetesen aztán majd Erzsébetvárosra is engedélyt kaptak, hiszen az Apafi család Erzsébetvároshoz kötődik, kastélyuk volt itt, és az erzsébetvárosi területet majd aztán az örmények birtokot megkapják, megvásárolják az örmények. Szamosújvár, mert ugye tudjuk, hogy ez egy örmény város, Szamosújvár csak később épült, az 1700-as évek első felében, hiszen a Besztercén élő örmény közösség hát nem volt a legjobb gazdasági kapcsolatban, illetve hát emberi kapcsolatban a szászokkal, és kénytelenek voltak innen elmenni, és hát akkor az udvarnál, Bécsben Oxendius Verzirescu, első és utolsó örmény katolikus püspök Erdélyben elérte azt, hogy egy önálló várost építsenek az örmények, és ez lett a barokk Szamosújvár.
Annyi minden történt akkor éppen, és én nem tudtam már hinni senkinek, és te megpróbáltál segíteni rajtam. Sajnálom most már, hogy megsértettelek. Nem harag.
elnök úr, az örmények milyen kultúrát hoztak magukkal Erdélybe, és ez átalakult-e az idők folyamán?
Az örményekről azt tartják, hogy amikor Erdélybe jöttek, nem volt közöttük írástudatlan embert. Na most ez lehet, hogy így túlzás, viszont az tény és való, hogy az örmények kereskedés révén kénytelenek voltak írni és számolni tudni, hiszen nem lehetett másképp megélni, és nyelveket kellett tudjanak. Tehát egyértelmű, hogy egy Székelyföldre, Gyergyóba, Csíkba betelepedő örmény ember beszélt románul. Ez már a 16.-17. század elején volt, ami hát nem volt éppen egyértelmű, azokon a területeken talán még ma sem egyértelmű, hogy mindenki beszél románul, de az örmények tudtak románul. A másik nagyon érdekes dolog, hogy nem csak románul beszéltek, hanem latinul is beszéltek, ezt bizonyítják dokumentumok, viszont nagyon hamar magyarra váltotta a nyelv, vagy jegyzőkönyveiket magyarul írták, és mivel aztán tovább kereskedtek, és a szarvasmarháikat egészen a bécsi, vagy német országi, bajorországi vásárokig hajtották, ők meg kellett tanulják a német nyelvet is. Tehát az örmény indulásból tudott több nyelvet, gyermekeit ebben a szellemben tanította, és mivel ők folyamatosan kapcsolatban voltak a nyugati kultúrával, nem csak a sajátos örmény kultúrájukat, ami hát azt kell mondjam, hogy eredeti örmény értékekben szegényes volt, hiszen még a hurut, a híres erdélyi hurut is ismeretlen Örményországban, még a ruházatuk sem tipikusan örményországi, tehát kaukázusi. A nyelvük is megváltozott, hiszen keveredett a vándorlás idején, persze örmény nyelv, de nem teljes mértékben volt ugyanaz, mint az örményországi. Tehát hoztak örmény kulturális elemeket, de ugyanolyan mértékben hoztak Erdélyben nyugati kulturális elemeket, és ez az a sajátosság, amit én az örmények esetében kiemelnék, hogy nem egy belterjes társadalom volt olyan értelemben, hogy maguknak éltek, és a maguk világát gazdagították, hanem egy kulturális cserét hajtottak végre, és gazdagították az erdélyi magyar befogadó kultúrát, mert itt jól érezték magukat, és mert lehetőség volt erre, hiszen gazdasági és kulturális és egyházi nem teljesen, de mindenképpen kulturális gazdasági autonómiát élveztek Erdélyben, ami segítette ezeknek az értékeknek a kibontakoztatását. Tehát a nyugati művészetre, ha gondolok, a barokk művészet, építészet mindenképpen az örményekhez is köthető, hiszen a barokk Szamosújvár nem véletlenül barokk Szamosújvár. Alex a római építész tervezte meg a várost. Nagyon érdekes az, hogy az örmény templomok nem örmény stílusban épültek Erdélyben, hanem barokk stílusban épültek, tehát a barokk elterjedése és főleg az építészetben nagyban kötődik az erdélyi örménységhez. A másik a kereskedési szellem, amit magukkal hoztak, hiszen, amint említettem, ugye gazdasági autonómiának örventek. Az örmények hát alapították, hozták létre Erzsébetvároson az első szupermarketet, tulajdonképpen, de vásárhelyen is volt, ugye a Duduc sarok, az is egy szupermarket volt, mert ott pokroztól kezdve vízig és fűszerekig mindent meg lehetett találni, tehát kereskedelmi kamarával rendelkeztek, tehát egy mondhatni azt, hogy egy fejlett gazdasági és kulturális életet űztek, és ezt próbálták meghonosítani Erdélyben is, elsősorban Székelyföldön.
Hol találjuk ma az örmény emlékhelyeket Erdélyben, és ezek mennyiben hasonlítanak az örményországiakhoz?
Említettem már, hogy hasonlóság nagyon kevés van, hiszen a vándorlás során nagyon sok kulturális elem elveszett, és főleg az építészet, ami látványos lenne, és mindenki, hát ugye bemenni egy templomba, látja, hogy néz ki egy templom, nem találja ezt meg Erdélyben, tehát azok az örmény templomok, amik Örményországban vannak, nem léteznek Erdélyben, még a belső berendezés sem, ugye az örmény templomban mindig van egy függöny, ami a jeruzsálemi templom függönyére emlékeztet, ami Krisztus halála akkor ugye ketté hasadt, de ez Erdélyben nincs, tehát Erdélyben teljes mértékben az akkori latin stílust és hát a ritusból elemeket is vettek át, tehát nagyon kevés örmény kulturális elem található, viszont vannak kifejezetten, ugye mi azt mondjuk örmény templomaink, ez a négy hagyományos kolónia, Szamosújvár, Szépvíz, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós esetében mondható el, hiszen ezek örmény templomok, templomok, az örmény katolikus egyházhoz tartoznak, és hát emlékhely, ha már tipikusan örmény, az talán a szépvízi temető, ahol megtartották azt a temetkezési formát, ami Örményországban van, tehát ilyen fektetett koporsó formájú sírköveket találunk, tehát nem felállított sírkövek ezek, hanem egy lefektetett sírkövek, és hát ezt szépvízen meg lehet tekinteni. Na most örmény emlékhelyek vannak máshol is, elsősorban azokon a helyeken, ahol az örmények kereskedtek, többek között Marosvásárhelyen, vannak örmények által alapított hát kereskedő házak, vannak örmény sírkövek, Kányádit idézve nem csak az örmény kolóniák temetőiben, hanem minden olyan településen, ahol örmények éltek, és hát vannak örményekhez kötődő képi ábrázolások, és itt kifejezetten világosító Szent Gergelyre gondolok, akinek az ábrázolása, képi ábrázolás, akár lehet ez körmeneti zászló is, mindenhol megtalálható, ahol valaha örmények éltek. És hát ami viszont látható, azok az örmény nevek, és itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy az örmények neveit, erről még lehet majd beszélni, de meg tudjuk állapítani, tudjuk jól a név alapján, hogy kik azok, akik örmény származásúak voltak, és ha én elmegyek egy erdélyi templomba, és ott színes üvegablakokat látok, érdemes megnézni, hogy ezeket az üvegablakokat kik állítatták, és akkor olyan neveket fogok találni, mint Mánya, vagy Záruk, vagy Lázár, vagy Lukács, ezek örmény származású emberek voltak, és nem véletlen, hogy az erdélyi templomok színes üvegablakai örményekhez köthetők, hiszen ezeket a 18. század folyamán, vagy talán még később is 19. században örmény kereskedők szállították Erdélybe, és hát nekik volt olyan kiterjedt gazdasági kapcsolatuk, hogy és infrastruktúrájuk is, hogy ezeket a színes üvegablakokat a csehországi Grottauból Erdélybe tudják szállítani. Tehát ilyen szempontból is hozzájárultak az erdélyi kultúra gyarapodásához, és mindenképpen hozzájuk köthetők ezek az emlékhelyek is. Tehát vannak egyértelműen, vannak templomok, vannak más települések, is, tehát mi úgy hívjuk, hogy belső örmény diaszpóra, tehát itt gondolok Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, Székelyudvarhelyre, Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre, amik nem az apafi által alapított örmény települések, de a kommunizmus idején is, de már jóval korábban kereskedés céljából telepedtek ide, érkeztek ide örmények, és azóta is itt élnek, hiszen Vásárhelyen most is él legalább annyi örmény származású, mint Szamosújváron, ezt el kell mondani. Tehát ezeket az emlékhelyeket mi számon tartjuk, és aki hozzánk fordul bizalommal, bevezetjük ezek titkaiba, templomok nyitottak, meg lehet ismerni az örmény kultúrát.
Milyen területeken járultak hozzá az örmények még az erdélyi kultúrához?
Nagyon kevesen tudják azt, ugye, hogy az erdélyi örmények elsősorban azért, mert nem voltak honosítva, tehát nem tartoztak a magyar nemzethez, hát mindenképpen próbáltak felemelkedni, és próbáltak több lehetőséget szerezni gyermekeiknek. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy gazdaságilag megerősödve nagylelkű adományokat tegyenek bizonyos jogok elnyerése érdekében. Itt elsősorban a kereskedési jogról beszélünk, de országgyűléseken, főleg a 18. század végén nagyon sokat küzdöttek azért, hogy a magyar nemzet tagjaivá váljanak, hogy a tanulási lehetőség is megnyíljon előttük. Tehát nagylelkű adományokat tettek intézményeknek Erdélyben, és előnyös feltételekkel nyújtottak kölcsönt. Például Mária Terézia császárnőnek kétszer kölcsönöztek összesen 23.700 forintot, ami nem a mai értékben értendő természetesen, de kölcsönöztek az erdélyi gubernátornak, az erdélyi római katolikus püspököknek, a főkormányszéknek és a főnemeseknek is. 1769-ben például, tehát abban az időben, amikor mondhatni azt, nagyon erős volt az erdélyi örménység, 3.440 forintot ajánlottak fel egy magyar nyelvművelő társaság felállítására, támogatták a kolozsvári Magyar Színház és az Erdélyi Múzeum megalapítását, az Erdélyi Múzeum Egyesület megalapítását, tehát az erdélyi kultúra megerősödését, erdélyi kulturális intézményeket nagyban támogatták.
Folytatva a gondolatát, ehhez szorosan kapcsolódik a kérdés, hogy kik azok a híres örményi személyiségek, akik a befogadó nemzetet gazdagították?
Nagyon fontos személyiségekről tud, gondolom, minden kedves rádióhallgató, itt két személyt emelnék ki, hiszen őket március 15 és október 6-a, elsősorban 6-a kapcsán emlegetünk. Kis Ernő és Lázár Vilmosról van szó, de nem csak ők voltak. Nagyon érdekes és nagyon szép kezdeményezése volt Jakabovics Miklós művésznek, aki Nagyváradon élt és alkotott, és örmény származású volt. Marosvásárhelyen, szószoros értelemben nyomta a kezemben a főtéren azt a kéziratot, amint ki kellene dolgozni, neveket tartalmaz az élet különféle területeiről, olyan örményekről, akik nagyban hozzájárultak a magyar kultúra és a román kultúra gyarapodásához is. Itt a magyarokról lévén szó, hát több területet sorolunk fel, tartunk számon, hát ugye a katonákról lévén szó, Kisernő aradi vértanú, Lázár aradi vértanú, Lázár Vilmos, ők ismertek, de kevésbé ismert Ceci János személye, aki a Gidófalván született, de erzsébetvárosi örmény családhoz köthető. Ő BEM tábornoka volt, vezérkari főnök, az Argentin Katonai Akadémia megalapítója, akire ott Argentinában nagyon büszkék, ő nemzeti hős. Erdélyben viszont kevésbé ismert. Gidófalván ismerik, hál' Istennek, van is kultusza. Tavaly sikerült 2019-ben, októberben Gyergyószent Miklóson állítani egy szobrot neki. Ez egy kültéri szobor, Gidófalván egy más jellegű szobra található, és hát gondoljuk, reméljük azt, hogy Cecz János emlékét is méltóképpen ápolni tudjuk. Voltak még politikusok és forradalmárok, akik nem hivatásos katonák, hát itt Pongrácz Gergelyre kell gondolni, az 56-os forradalom és a Korvin köz hősére, aki a testvérével együtt harcolt a barikádokon, és testvére még él Budapesten, ha jól tudom, de politikus volt Jakabfi Elemér, parlamenti képviselő, a két világháború között képviselte a magyarságot a román parlamentben. Szálasi Ferenc is örmény származású, tehát a sóvidéki örmény szálasi család tagja. Jerécián Ará, a Magyarok Világszövetségének a megteremtője, tehát a Magyarok Világszövetségének a megteremtője, örmény származású, Bécsben élt, és isztambuli direkt örmény családból származott, de Jakabfi Ernő, a Magyarok Világszövetségének elnöke Csóri Sándor előtt, Németh László író veje, ő is erdélyi örmény származású, és Patrubány Miklós is, a Magyarok Világszövetségének elnöke is, ha jól tudom, marosvásárhelyi örmény származású, élnek itt leszármazottai. Valaki erre megkérdezte, hogy tehát akkor a Magyarok Világszövetségében hol vannak a magyarok? Hát az örmények azok nagyon jó magyarok, és jó magyarokká váltak, és mindent megtettek az őket befogadó nemzet, és lojálisak ma is a magyar társadalomhoz. És természetesen ott van Lukács György miniszterelnök is, később miniszter, vallásügyi, oktatásügyi miniszter, ha jól tudom, ő is örmény származású volt. Tehát ezek a politikusok, forradalmárok és katonák. De beszélhetünk még írókról, ugye Temesváron és nem csak, nagyon jól ismerik Csiki Gergely, drámaírót, aki Pankotán született, és hát ő a Csiki család leszármazottja, a Csikiak élnek most is Erzsébetvároson, élnek Marosvásárhelyen és Csíkban, tehát mint örmény család. De nagyon fontos kiemelni Petelei István írót, aki Kolozsváron, Marosvásárhelyen, majd aztán Szovátán élt, itt emlékplakett is van, Bocskai Vince készítette az ő házán, de örmény gyökerei vannak Adi Endrének is, aki anyai ágon a Gáborián örmény család sarja, Bányai Elemérnek, aki Adi legjobb barátja volt, és a Zuboly család tarja, Bodor Árám írónak, Lászlófi Aladár, Kossuth Díjas írónak, Lászlófi Csabának, és hát vannak bizonyára ismeretlen személyek, gondolok itt Capdebó Lórántra, aki Londonban élt, író eszéista, Korbuj Domokos, író és szociológus, arménista, Hovanesian Egia, örményországi származású tudós, de szerintem Erdélyben az egyik legfontosabb örmény származású író nem más, mint Szongott Kristóf, akinek köszönhetően nagyon sokat tudunk a 19. század végi, 20. század elejé örmény arménizmusról, az örmények életéről, a magyarsággal való viszonyukról, és nagyon sok dokumentumot őrzött, vagy mentett át számunkra, ugyanis az a 60-70 év, mondhatni, az teljesen kiesett az erdélyi örmény társadalomban, a kommunizmus éveiről beszélek, és mi, akik elszakadtunk, úgymond azoktól az örmény gyökerektől, amelyek a 20. század elején még megvoltak, megismerjük ezeket a gyökereket elsősorban Szongott Kristóf munkájának köszönhetően. Ha a képzőművészekről beszélünk, akkor mindenki ismeri, gondolom Erdélyben, Hollósi Simon festőművész, a Nagybányai Festőiskola megteremtőjét, ismerik továbbá Jankovics Marcel, grafikus és filmrajzolót, Szervációs Tibort, Kossuth Díjas szobrászművészt, Brassai Viktort, Onucsán Miklós kolozsvár-nagyváradi képzőművészt, Ütő Gusztáv képzőművészt, Karácsonyi János festőt, és az említett Karácsony Ernőt, Szamosújváron élt festőművész volt, és az említett Jakobovics Miklóst, Munkácsi Díjas képzőművészt, a Barabás Miklós C. elnökét, a Magyar Művészeti Akadémia volt tagját, akitől én tulajdonképpen ezt a kéziratot is megkaptam, és az volna talán a legszebb, hogyha ezt a kéziratot ki tudnánk dolgozni, és ezekről a személyekről egy örmény lexikont, erdélyi örmény lexikont lehetne összeállítani.
Mikor állnak ennek neki?
Hát jó lenne nekiállni minél hamarabb, ezt már tegnap kellett volna, viszont időkérdése is, és úgy hiszem, hogy ide szakember kell, aki ezt megírja, lassan összegyűjti az adatokat.
Puskás úr, a mai összebont műsorunkban még választ vártunk többek között a következő kérdésekre, hogy honnan tudhatjuk meg, hogy a településen örmények élnek, éltek. Ezután rá kéne térni a jelenre, hogy hol lehet ma az örmény kultúrával megismerkedni. Az erdélyi örmény konyha sokak számára ismeretlen. Milyen ételeket, italokat érdemes itt megemlíteni? Mit köszönhet a világ az örményeknek? És vannak-e a világon számon tartott örmények? És hogyha igen, akkor kik ők? Tehát az elmondottak értelmében ezt a beszélgetést a jövő héten, hogyha beleegyezik, még folytatni fogjuk.
Köszönöm szépen a meghívást, időm lehetőségem függvényében remélem, hogy itt leszek a stúdióban.
Köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó rádiózást kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai összebont külön kiadásunk. Műsoridőnk lejárt, így át kell adjuk a stúdiót. Az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanár egyházügyi referenst, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét, az örökség nyomában és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.